perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Háború ellenes költségvetésnek nevezte a 2026-os büdzsét a nemzetgazdasági miniszter a törvényjavaslat általános vitájában az országgyűlésben. Nagy Márton azt mondta, a jövő évi tervezet a Magyarország szomszédjában folytatódó háború káros hatásainak kivédését célozza, és középpontjába állítja a gyermekes családok, fiatalok és nyugdíjasok támogatását. A kormány jövőre Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtja végre, fenntartja a rezsicsökkentést és garantálja a 13. havi nyugdíj kifizetését, megvédi a munkahelyeket és újabbak megteremtését segíti, ismertette. Jövőre 4,1%-os GDP bővüléssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. Márciusban 714.400 forint volt a bruttó és 490.400 forint a nettó átlagkereset, ismertette a KSH. A bruttó 8,5, a nettó 8,4, a reálkereset pedig 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A reálkeresetek alakulását az infláció mértéke is jelentősen befolyásolja. Javaslatot tesznek az árréstop zökkenőmentes kivezetésére a kormánynak az élelmiszer multiláncok. Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint az intézkedés be tudta tölteni a neki szánt szerepét, de a kereskedelmi láncoknak ez a hozzájárulása a magyar családok terheinek csökkentéséhez május 31-e után már nem fenntartható szerintük, mert a beszállítóktól folyamatosan érkeznek az áremelési igények. Magyarország minden területen készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, ebből ugyanis hazánk már az eddigiekben is sokat profitált, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a türk államok szervezetének informális külügyminiszteri találkozóján. Szijjártó Péter leszögezte, Magyarország büszke a történelmére és az örökségére, így annak a türk államokkal közös részeire is. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a TASZ most először tartja a csúcs találkozóját Európában, illetve egy megfigyelői státuszban lévő országban nálunk. Aláhúzta, hazánk már több mint 3 éve él az ukrajnai háború szomszédságában, és több mint 3 éve érvele a béke a tűzszünet mellett, amiért a kormány súlyos támadásokat kapott azok részéről, akik mostanra szintén erre az álláspontra helyezkedtek. Üdvözölte, hogy a türk országok is a nemzetközi béketábor tagjai, és külön köszönetet mondott a török vezetésnek a béke erőfeszítéseiért és a két sikeres közvetítési kísérletéért. Majd elítélte a világ újbóli blokkokra szabdalását célzó törekvéseket, kifejtette, hogy a türk államok nagyban hozzájárulnak hazánk energiaellátásának biztonságához. Elfogadta 17. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió tanácsa. Az intézkedések egyebek mellett az orosz energiaipart, valamint az orosz erőket fegyverekkel ellátó vállalatokat és vezetőiket célozza. A brüsszeli közlemény szerint az eddigi legszélesebb körű szankciós csomag vízumtilalmat és vagyonbefagyasztást tartalmaz magassangú orosz politikai és üzleti vezetőkkel szemben, az orosz gazdaság létfontosságú ágazatait érinti. Megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból az országgyűlés. A döntést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hozzátéve, hogy a kormány hamarosan értesíti az ENSZ főtitkárát is. A parlamentben emellett titkos szavazáson alkotmánybírónak választották Polt Péter leköszönő legfőbügyészt és Hende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Döntés született arról is, hogy megszűnik a papíralapú TB kiskönyv, helyét elektronikus nyilvántartás veszi át. Emellett törvényi szintre emelte a veszélyhelyzeti rendeleteket az országgyűlés. Elfogadták a digitális államról szóló törvénymódosítást is, amely lehetővé teszi, hogy 2026-ra szinte minden ügy digitálisan intézhetővé váljon. Megszűntek a ragadó száj és körönfájás betegség miatt bevezetett szlovák és osztrák korlátozások, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Horvátország azonban továbbra is ideiglenes határellenőrzést végez, de annak nem része a személyellenőrzés. Elfogadták a világ első globális pandémia egyezményét a WHO tagállamai. A cél a jobb felkészülés és a vakcinákhoz való gyorsabb hozzáférés egy lehetséges jövőbeli világjárványnál. A globális megállapodás megszavazásánál tartózkodott a többi között Lengyelország, Izrael, Olaszország, Oroszország, Szlovákia és Irán is. Közben Kína bejelentette, további 500 millió dollárral támogatja az egészségügyi világszervezetet az elkövetkező 5 évben. Végül az időjárásról. Az erőteljes felhőképződés mellett északkeleten valószínű a legtöbb napsütés, de idővel ott is egyre vastagabb felhőtömbök zavarják azt. Egyre több felé várható zápor, zivatar, ezeket felhőszakadás is kísérheti, időnként megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, borkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis fékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi. Nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze. Ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a négy felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1,25 kg jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epertzsemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehújlatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit, együtt megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt turmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a jamfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így lefolpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül sem menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük is dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt, és nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszirmos is nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vaníliarudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm 5 kiló cseresznyét. Hát ez pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak. Ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve ezt nem turmixoltam, hanem az aprítógépbe raktam a cseresznyét, és hát ebben a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőzött cukrot is, és jamfixet is használtam, mert elég lédus, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és ez volt az üdítő italunk.
Nézd rám, tudom, hogy akarod, de a félelmet visszahúz. Ez a remegő kisztán, ezer éve keresi a társát, felmegetlen ez a kút. Mi van vele? Mondd el nekem, mi az, amire vágy.
ez az érzelem, visszaszívom a slukkot, és elteszem holnapra. Valakinek elteszem minden, ami szép, és minden, ami nem, minden, ami jó, és belátszik most ködösen, az én vagyok. Akarod, elégetem. Ott állok, hol majd nyílik a menny kapuja, a sírom mellett torgon a fa mellette, törött szárjú madár, mely mindig, mindig rád talál. Ott várnak, ahol a gazdagok kérnek a szegényektől békességet, leszek az a törött szárjú madár, aki mindig, mindig rád talál.
Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljebb lefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy, és akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalgád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg, meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor Ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lenvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Ugyanúgy, ugyanúgy még várok, ezer éves álmot látom. Lehújom a szemem, suttogom a nevet, igen, te vagy az az édes átok. Cinege, cinege, éneke mondja, kicsi lánynak szíve, kalitkába zárva. Bentse meg valaki, árnyat a nyalai, elzárták őt a hazugság szalai.
Mert szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén, én csak úgy magába hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöld babot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagy körűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon, 2 évvel ezelőtt voltunk nagy körűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el. Tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta. Jól emlékszem. És még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe. De kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha itt mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombatra, még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett, de hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, ami nekem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb oda rakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sós levet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén port szór, ezt piacon vetőmagborba lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a csavaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész tére való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa Szent Pál sírján áll. Isten szeretett terve létezésünk alapja. Leó pápa ellátogatott a püspöki dikasztérium székhelyére. Bartolomeusz pátriárka a pápai audienciáról. Szeretne Nicába jönni. A Szent Atya május 31-én papokat szentel, június 12-én találkozik a Római Egyházmegye papjaival. Parolin bíboros felszólalása az ENSZ-ben. Leó pápa a találkozás diplomáciáját ajánlja. Leó pápa Szent Pál sírján áll. Isten szeretett terve létezésünk alapja. 14. Leó pápa kedden délután 5 órakor a falakon kívüli Szent Pál bazilikában lerótta tiszteletét a népek apostola előtt, James Harvey bíboros és Donát Oldjári bencés apát kíséretében. A szertartáson mondott homiliájában a kegyelemről, a hitről és az igazságosságról elmélkedett. Létezésünk alapja Isten irántunk való szeretete. Ez minden küldetés gyökere, Péter utódának is, aki Pál apostoli buzgalmának örököse. Az Úr adja meg a kegyelmet, hogy híven válaszoljak erre a hívásra, fohászkodott Leó pápa.
Il brano biblico che abbiamo ascoltato è l'inizio di una bellissima lettera indirizzata da San Paolo ai cristiani di Roma.
A liturgián felolvasott bibliai részlet Szent Pálnak a római keresztényekhez írt gyönyörű leveléből való, melynek üzenete 3 nagy témát jár körül: a kegyelmet, a hitet és az igazságosságot. Mialatt a népek apostolának közbenjárására bízzuk ezt az új pápaságot, gondolkodjunk el együtt üzenetéről, buzdított 14. Leó pápa. Szent Pál mindenekelőtt azt mondja, hogy Istentől kapta meghívása kegyelmét. Felismeri tehát, hogy Krisztussal való találkozása és küldetése ahhoz a szeretethez kötődik, amellyel Isten megelőzte őt, egy új életre hívva, amikor még távol volt az evangéliumtól, és üldözte az egyházat. Szent Ágoston, aki szintén megtérő volt, ugyanebből a tapasztalatból indult ki, mondván, mit választhatunk mi, ha előbb nem lettünk mi magunk kiválasztva? És valóban, ha előbb nem szerettek minket, mi sem szerethetünk.
Alla radice di ogni vocazione c'è Dio, la sua misericordia, la sua bontà, generosa come quella di una madre.
Minden hivatás gyökerében Isten áll, az ő irgalmassága, az ő jósága, anyai nagylelkűsége, aki testén keresztül táplálja a még maga tehetetlen kisgyermeket. Pál azonban ugyanebben a szakaszban a hit engedelmességéről is beszél, és itt is megosztja velünk azt, amit megélt. Az Úr azzal, hogy megjelent neki a damaszkuszi úton, nem fosztotta meg szabadságától, hanem meghagyta neki a választás, az engedelmesség lehetőségét, ami fáradtság, belső és külső harcok eredménye, melyekkel ő szembenézett. Az üdvösség nem varázsütésre megy végbe, hanem a kegyelem és a hit misztériumaként, az Istentől jövő szereteté, a bizalommal teli igené, amellyel az ember szabadon ráhagyatkozik Istenre.
Mentre allora ringraziamo il Signore per la chiamata con cui ha trasformato la vita di Saulo.
Mondjunk tehát köszönetet az Istennek hívásáért, amellyel átalakította Saul életét, és egyben kérjük, hogy mi is tudjunk ugyanígy válaszolni felhívásaira, tanúságot téve a szeretetről, mely a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe. Kérjük, hogy mi is ápoljuk és terjesszük szeretetét, közel állva egymáshoz, abban a szeretet versenyben, amely a Krisztussal való találkozásból arra ösztönözte a korábbi keresztény üldözőt, hogy mindenkinek mindene legyen, egészen a vértanúságig. Így a test gyöngeségében megmutatkozik az Istenbe vetett hit ereje, amely által megigazulunk.
Questa basilica da secoli è affidata alla cura di una comunità benedettina.
Leó pápa emlékeztetett rá, hogy a falakon kívüli Szent Pál bazilikát évszázadok óta a bencés közösség gondozza. Az evangélium hirdetésének forrása és motorja a szeretet, ami Szent Benedek felhívásaiban és regulájában a mindenki iránt nyitott, vendégszerető, testvéri szeretet. Több mint 1000 évvel később egy másik Benedek, 16. Benedek pápa így szólt a fiatalokhoz. Kedves barátaim, Isten szeret minket. Ez életünk nagy igazsága, és ez ad értelmet minden másnak. Létezésünk eredetében Isten szeretet terve áll, a hit pedig arra indít minket, hogy megnyissuk szívünket a szeretet e misztériuma előtt, és úgy éljünk, hogy felismerjük, Isten szeret minket. Ez az egyszerű, egyetlen gyökere minden küldetésnek, az én küldetésemnek is, mint Péter utóda és Pál apostoli buzgalmának örököse. Az Úr adja meg nekem a kegyelmet, hogy híven válaszoljak hívására, fohászkodott végül 14. Leó pápa a falakon kívüli Szent Pál bazilikában.
Mi dia il Signore la grazia di rispondere fedelmente alla sua chiamata.
Leó pápa ellátogatott a püspöki dikasztérium székhelyére. Kedden délelőtt a Szent Atya fölkereste azt a dikasztériumot, amelyet több mint 2 éven át vezetett. A kápolnában szentmisét mutatott be. Leó pápa június 12-én találkozik a római papsággal. Kedden délelőtt 14. Leó pápa váratlan látogatást tett a püspöki dikasztérium székhelyén, amelynek kápolnájában szentmisét celebrált, adja hírül a Szent Szék sajtóközpontja. A 12. Pius téren található intézménynek 2023. januárjától volt prefektusa egészen megválasztásáig 14. Leó pápa, aki délelőtt 10 órakor érkezett egy sötét színű gépjárművel, amit már Vatikánon kívüli látogatásain használt. Május 10-én ezzel ment Genazzanóba, hogy imádkozzék a Jó Tanács anyja kegyhelyen, az Ágoston rend kúriáján, ahol szentmisét mutatott be és együtt ebédelt rendtársaival. Ezt a harmadik meglepetés látogatását is taps és éljen a pápa kiáltások kísérték, a Szent Péter teret körülvevő oszlopsor mellett összegyűlt csoport részéről. Mások az épület kijáratánál várták a Szentatyát, aki mintegy másfél óra múlva hagyta el autón a dikasztérium székházát. Kedden délelőtt érkezett a hír a római vikariátus részéről, hogy június 12-én a 6. Pál teremben találkozik a római egyházmegye valamennyi papjával. A pápai audiencia délelőtt 10 órakor kezdődik, és az örök város számára több fontos esemény előzi meg. Többek között a pápa május 31-én szombaton délelőtt Sarlós Boldogasszony ünnepén a Szent Péter Bazilikában papszentelést végez.
Bartolomeosz pátriárka a pápai audienciáról szeretne Niceába jönni. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt az apostoli palotában fogadta audiencián a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát, akivel együtt ismét hangsúlyozta az ortodox és a katolikus egyház közötti teológiai párbeszéd előmozdításának és elmélyítésének fontosságát, valamint a béke és a környezetvédelem iránti elkötelezettséget. Hétfőn délelőtt 14. Leó magán audiencián fogadta Bartolomeosz pátriárkát, és sor került első négy szem közti beszélgetésükre, az ajándékok cseréjére, és ígéretet tettek a béke és a környezetvédelem iránti közös elkötelezettségre, valamint kifejezték vágyukat, hogy Niceában a zsinat 1700. évfordulóján újból találkozzanak. Hétfőn délután a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka ellátogatott a Santa Maria Maggiore bazilikába, ahol énekekkel, imákkal és egy csokor fehér rózsával fejezte ki tiszteletét Ferenc pápa előtt, akit mindig kedves testvérének nevezett, és akivel közös utakat tett és szolgálatuk fontos pillanatait osztotta meg. Első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka Rómában tartózkodik, ahol vasárnap délelőtt részt vett 14. Leó pápa beiktatási szentmiséjén a Szent Péter téren. Az audienciát követően egy szívélyes légkörű találkozóról számolt be az ökumenikus pátriárkátus közleménye, amely során Bartolomeosz pátriárka személyesen gratulált az új pápának megválasztásához. A beszélgetés során többek között hangsúlyozta az ortodox és a római katolikus egyház közötti teológiai párbeszéd további előmozdításának és elmélyítésének fontosságát, valamint együttműködésüket olyan társadalmi vonatkozású kérdésekben, mint a békehelyreállítása és fenntartása a világban, a szenvedő embertársaink támogatása és a természeti környezet védelme. Ez egy olyan téma, amelyhez Ferenc pápa az ortodox egyházból merített ihletet tanításához, amely a Laudato Si enciklikában és a Teremtés világnapjának megünneplésében kristályosodott ki. Bartolomeosz pátriárka 14. Leó pápával folytatott beszélgetésében utalt a testvéri kommunikációra és együttműködésre, amelyet a néhai Ferenc pápával fenntartott. Több mint 10 alkalommal találkoztak Bergoglio pápával, nem is beszélve az első közös útjukról Lesbos szigetére 2016 áprilisában, második Jeromos, Atén és egész Görögország érsekével együtt. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a pátriárkának, hogy vasárnap jelen volt a péteri szolgálatának kezdetét jelölő szertartáson, és hangsúlyozta a keresztények közötti párbeszéd és együttműködés előmozdításának fontosságát is. A pápa, ahogyan azt már első, a világ sajtó képviselőivel tartott audienciáján is megtette, kifejezte nagy vágyát, hogy még az idén egy később meghatározandó időpontban Törökországba utazzon, hogy a pátriárkával együtt megemlékezzen az első níceai ökumenikus zsinat összehívásának 1700. évfordulójáról. Az ajándékok cseréje alkalmával Bartolomeos pátriárka átadta Leó pápának az Athos hegyen festett Hodegetria útmutató Szűz Mária ikonját és saját könyveinek egy példányát. 14. Leó a megkeresztelkedést ábrázoló művészi alkotással viszonozta a gesztust. Nagy megelégedéssel láttam, hogy ugyanazon az úton haladunk tovább, mint egyházaink az egész kereszténységért, a világ békéért, nyilatkozta az ökumenikus pátriárka az olasz püspöki konferencia televíziójának, a TV2000-nek a Santa Maria Maggiore Bazilika előtt, ahol hétfőn délután felkereste Ferenc pápa sírját. Utódja, 14. Leó biztosított arról, hogy el akar majd jönni Törökországba a níceai zsinat 1700. évfordulójára. Ezt a vágyát Ferenc pápa sokszor kifejezte, és az utóbbi időben súlyos betegsége ellenére sem veszítette el a reményt, hogy meg tudja tenni ezt a fontos utat. Leó pápával nem tűztünk ki konkrét dátumot, de biztosan idén kerül rá sor, mondta az ortodox prímás, lehetséges időszakként novembert jelölve meg, amikor Szent András ünnepét tartják. Ez a mi vágyunk, kívánságunk is, és megtiszteltetés lesz számunkra, hogy üdvözölhetjük őszentségét Leó pápát, talán első Vatikánon kívüli útján, amely Níceába vezet, de hivatalos látogatást is tesz a konstantinápolyi egyházban, az ökumenikus pátriárkátusnál is, mondta Bartolomeos pátriárka. Megemlékezett kedves, tiszteletteljes barátjáról, Ferenc pápáról, akivel pápasága idején az egyház és az emberiség javára együttműködtek. Első Bartolomeos kifejtette, hogy rózsákat hagyott a sírján emlékére, és mennyei imáit kérte, mindannyiunkért és utódjáért, akivel hétfőn délelőtt megkezdtük az együttműködést, a barátságot és a testvériséget az Úrban, akire az egyház jövőjével kapcsolatos minden elképzelésünket, minden reményünket és minden kölcsönös testvéri szeretetünket bízzuk.
Pietro Parolin bíboros államtitkár az ENSZ-ben. Leó pápa a találkozás diplomáciáját ajánlja. Pietro Parolin bíboros államtitkár május 19-én hétfőn az ENSZ New York-i székházában fogadást adott 14. Leó pápa megválasztása alkalmából, amelynek során rövid beszédben fejtette ki a Szentszék álláspontját. Leó pápa Péter utódjaként végzett szolgálata első napjaiban kifejezte mély elkötelezettségét hidak építése iránt, hangsúlyozva a találkozás, a párbeszéd és a tárgyalás szükségességét. Az ENSZ New York-i székházában a Szentszék állandó képviselete fogadást adott a diplomáciai képviseleteknek, hogy tájékoztassa őket 14. Leó pápa megválasztásáról, és az első 10 napjának tapasztalata nyomán felvázolja a Szentatya legfontosabb politikai irányvonalait. Parolin bíboros a vendégek üdvözlése után megköszönte a találkozó megszervezését Gabriele Caccia érseknek, a Szentszék állandó ENSZ képviselőjének. Az új pápa megválasztása alkalom a megújulásra, nem csak a katolikusok számára, hanem mindazoknak, akik a nagyobb igazságosság, a szolidaritás és a béke világára törekszenek. Leó pápa Péter utódjaként szolgálata első napjaiban kifejezte mély elkötelezettségét hidak építése iránt, hangsúlyozva a találkozás, a párbeszéd és a tárgyalás szükségességét. A Szentszék újból megerősíti, hogy rendületlenül támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetének küldetését, hogy olyan fórum legyen, ahol az államok párbeszédet folytatnak, és ahol a saját embereik hangját hallatják, és ahol megoldásokat találnak az emberiség legnagyobb kihívásaira. Egy olyan világban, amelyet megosztottság, konfliktusok és sürgető globális problémák jellemeznek, a klímaváltozástól a migráción át a mesterséges intelligenciáig, Leó pápa a találkozás diplomáciájának elfogadására hív minket. Olyan diplomáciára, amely alázattal meghallgat, együttérzéssel cselekszik, és mindenek előtt a közjót keresi. A Szentszék Leó pápa vezetésével ígéretet tesz arra, hogy önökkel, a nemzetek képviselőivel együtt fog dolgozni az emberi méltóság előmozdításáért, a sebezhetőek védelméért és a hidak építéséért ott, ahol egyébként bizalmatlanság uralkodna. Az önök szerepe országai képviselőjüként létfontossága a nemzetközi együttműködés hálózatának megteremtésében, szólt Pietro Parolin bíboros az ENSZ diplomatákhoz. A Szentszék értékeli azokat az áldozatokat, amelyeket a béke és az igazságosság előmozdítása érdekében hoznak, gyakran a nagy összetettség ellenére. Leó pápa elképzelése összhangban van ezzel a nemes törekvéssel, amely a béke, az igazságosság és az igazság pillérein alapuló diplomáciai tevékenységet részesíti előnyben. Így az igazság és az igazságosság iránt elkötelezett Szentszék továbbra is felajánlja erkölcsi hangját a szegények és a rászorulók védelmében, valamint a béke és az integrált emberi fejlődés érdekében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Szekér, valahol messze jár, beköszönt már az ablakon az első napsugár. Csörgött az óra, felülök, picit még álmosan. A reggeli csöndbe néhány perc, legyen a tiéd, uram. Éjszakát, az üdítő pihenést. Köszönöm még a reggelt is, a könnyű ébredést. Tudom, uram, hogy minden nap új esélyt jelent. Szeretném, ha béke lenne odakint s idebent. Felajánlom most neked a nap minden pillanatát, minden örömét és minden bánatát. Adj szorgalmat, adj türelmet, adj szeretetet, hogy úgy szolgáljak, ahogy csak lehet. Szeretetet, hogy úgy szolgálja, ahogy csak lehet.
Imája.
Ó Szent Szűz, a te hited nagyobb volt, mint valamennyi emberi és angyali együttvéve. Láttad fiadat a betlehemi istálóban, és hitted, hogy a világ teremtője. Láttad, hogy menekülnie kell Heródes elől, és nem szüntél meg hinni, hogy ő a királyok királya. Láttad, hogy megszületik, és hitted, hogy örök. Láttad szegénynek, szűkölködőnek, és hitted, hogy ő a világegyetem ura. A szalmán fekvőről hitted, hogy mindenható. Láttad, hogy nem beszélt, és hitted, hogy ő a végtelen bölcsesség. Hallottad sírását, és hitted, hogy ő a paradicsom öröme. Láttad a halálban megvetetten és megfeszítve, és bár mások meginoktak hitükben, te szilárdan maradtál a hitben, hogy ő Isten. Szent Szűz, nagy érdemeidért, est ki számomra is az élő hit kegyelmét.
Napverse. Tűz Tamás, Sixtusi Madonna. Lehet-e szebb a világon, sáros havas földeken, mint a tiszta gyermekálom, ami szűzreményt terem? Ágyam fölött függött csendben, nem volt hová szállnia, lefektemben, fölkeltemben, rám mosolygott Mária. Megszöktek a csalfa árnyak, egyszerre elszállt az éj. Nem volt többé bú és bánat, csak a sugárzó tökély. Szeplőtelen szép alakban hajolt homlokon fölé, messze tűnt a forrókatlan, bizonnyal az ördögi. Hová lett a régi kép már? Megfakult vén másolat. Raffael derűs égen száll, messze vitte álmomat. De az anya és a kisded nem ment el. Itt van velem. S az az áldott mély tekintet rám sugárzik szüntelen.
Tűz Tamás Sixtusi Madonna című versét Kelemen Csaba mondta el. Tűz Tamás 1916. április 18-án született Győrben. Itt végzett a Hittudományi Főiskolán, 39-ben szentelték pappá. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Írásait közölte a Vikilia, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd, valamint a Győri Szemle. Első kötete 1941-ben jelent meg, Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janus Pannonius Társaságnak. 43-ban behívták katonai szolgálatra, a keleti fronton volt tábori lelkész. Szovjet hadifogságba esett, 47-ben szabadult a Briansk térségi fogolytáborból. Hazatérése után folytatta lelkészi szolgálatát és az írást is. Költeményei a magyarokban, a Vigiliában, az Új Emberben jelentek meg, de a magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban az ő kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Tagja volt a Clevelandi Árpád Akadémiának. Verseit többek közt a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Magyarországon csak az 1970-es évektől közölték újra verseit. 87-ben válogatást adtak ki költeményeiből, Hét sóhaja hegyen címmel. Tűz Tamás a kanadai Hamiltonban hunyt el 1992. április 7-én.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikus.